Mennyi atyán, köszönjük neked, hogy arról énekelhettünk ezen a mai reggelen, hogy végtelen a te hűséged, és annál is inkább nagyobb a mi hálánk, mert tudhatjuk azt, hogy hányszor van úgy, hogy a mi hűségünk, álhatatosságunk és bizalmunk feléd megfogyatkozik, megcsappan, és mégis tudhatjuk, hogy a te oldaladon ez nem így van. Te örök szeretet vagy, és elfogadás, türelemmel és megbocsátással fordulsz mindig felénk. Legyen ezért most tied, ma is, ma reggel is a hálaadó ének, a dicséret és a dicsőség. Kérjük a te lelkedet erre a mai reggeli alkalmunkra, kérünk azért, hogy ő legyen jelen, és valóban pecsételjen meg az elhangzottakat, az elhangzott üzenetet a mi szívünkben. Amen. Kedves testvérek, a Bibliavasó alapján egy hosszabb ige szakasz kerül ma elénk, az apostolok cselekedeteiről írott könyvből, a 10. részből, a 23. verstől a 48. versig. Felolvasom az egészet, egy izgalmas és érdekes történet, még hogyha azért hosszabb, mint amit úgy megszokhattunk. Másnap aztán velük együtt útra kelt, mármint Péter, és a joppéi testvérek közül is vele tartottak néhányan. A következő napon megérkeztek Cézáreába, Kornélius pedig összegyűjtötte rokonait és legjobb barátait, és úgy várta őket. Amint Péter be akart lépni, Kornélius elé ment, lábához borult, és imádni akarta. Péter azonban felemelte, és így szólt hozzá, állj fel, én is ember vagyok. Amikor beszélgetve bement vele, sok embert találtott összegyűlve. Ekkor így szólt hozzájuk, tudjátok, hogy tiltott dolog zsidó embernek idegennel kapcsolatot tartania, vagy hozzá bemenni. De nekem Isten megmutatta, hogy egyetlen embert sem mondjak szentségtelennek, vagy tisztátalannak. Ezért el is jöttem vonakodás nélkül, amikor értem küldtetek, most pedig hadd kérdezzem meg, miért küldtetek értem. Ekkor Kornélius így szólt. 4 nappal ezelőtt, körülbelül ebben az órában, délután 3 órakor imádkoztam. És íme egy férfi állt meg előttem fénylő ruhában. Ezt mondta, Kornélius imádságod meghallgatásra talált, és alamizsnáidról megemlékeztek az Isten előtt. Küldj el tehát Joppéba, és hivasd át Simont, akit Péternek is hívnak. Ő Simon Tímár házában van megszállva a tengerparton. Nyomban elküldtem tehát hozzád, és jól tetted, hogy eljöttél. Most tehát mind itt vagyunk az Isten színe előtt, hogy meghallgassuk mindazt, amit rád bízott az Úr. Erre Péter beszélni kezdett, és ezt mondta. Most kezdem igazán megérteni, hogy nem személyválogató az Isten, hanem minden nép között kedves előtte, aki féli őt, és igazságot cselekszik. Ezt az igét küldte Izrael fiainak, amikor békességet hirdetett Jézus Krisztus által, ő a mindenség ura. Ti tudjátok, mi történt, kezdve Galileától az egész Júdeában, azután a keresztség után, amelyet János hirdetett. A názáreti Jézust felkente az Isten Szentlélekkel és hatalommal, ő szerte járt, jót tett, és meggyógyított mindenkit, akik az ördög igájában vergődtek, mert az Isten volt vele. Mi pedig tanúi vagyunk mindannak, amit ő tett a zsidók tartományában és Jeruzsálemben. Őt azonban fára feszítve megölték. De az Isten 3. napon feltámasztotta őt, és megadta neki, hogy láthatóan megjelenjék. De nem az egész népnek, hanem csak azoknak a tanúknak, akiket előre kiválasztott erre az Isten. Mi nekünk, akik együtt ettünk és ittunk vele, miután feltámadt a halálból. És ő megparancsolta nekünk, hogy hirdessük a népnek, és tegyük bizonyságot arról, hogy ő Istentől rendelt bírája élőknek és holtaknak. Róla tesznek bizonyságot a próféták mind, hogy aki hisz ő benne, az ő neve által bűnbocsánatot nyer. Míg ezeket a szavakat mondta Péter, leszállt a Szentlélek mindazokra, akik hallgatták az igét. És elámultak a zsidó származású hívők, akik Péterrel együtt jöttek, hogy a pogányokra is kitöltetett a Szentlélek ajándéka. Hallották ugyanis, amint nyelveken szóltak, és magasztalták az Istent. Akkor megszólalt Péter, vajon megtagadhatja-e a vizet valaki ezektől, hogy megkeresztelkedjenek, akik ugyanúgy megkapták a szent lelket, mint mi? És úgy rendelkezett, hogy keresztelkedjenek meg a Jézus Krisztus nevében. Ők pedig megkérték, hogy maradjon náluk néhány napig. Kedves testvérek, egy lelkész kolléganőm mesélte azt, hogy az ifisei körében egy ilyen rövidke kis felmérés, de egyébként írásos felmérést végeztetett arról, hogy milyennek találják a prédikációit. De nem csak úgy az ő prédikációit, hanem azokat a prédikációkat, amelyeket hallanak az Isten tiszteleteken, amelyekre járnak, és többen közülük hát református gimnáziumokba jártak, tehát eléggé ki vannak téve a különböző prédikátorok által elhangzott igehirdetéseknek. És ezek a fiatalok, rendszeresen ifibe járó fiatalok voltak, jó gyerekek, ahogyan szoktuk mi mondani, ezt a lelkész nőt is szerették, bírták, volt vele egy ilyen, van vele egy ilyen bizalmi kapcsolatuk, és maga ez a lelkész nő tényleg nem egy rossz prédikátor, nem egy unalmas prédikátor, mégis ami a visszajelzésekből előjött az, hogy ezek a fiatalok, kamaszok, ifisek a prédikációinkat unalmasnak tartják. Unalmasnak tartják, és nem is azért, mert mondjuk a témafelvetésük mondjuk unalmas, nem aktuális, nem is azért, mert mondjuk a prédikátoroknak a beszédkészsége esetlegesen rossz, vagy mondjuk a stílusa rossz, vagy unalmas ezeknek a prédikációknak, vagy az illusztrációk olyanok, amelyek már a könyökükön jönnek ki, hanem azt jelölték meg a fiatalok, hogy azért úgymond unalmasak számukra ezek a prédikációk, mert hogy mindig ugyanarról szólnak. És az egyikük így is fogalmazta meg, hogy mindig ugyanaz lesz a vége, hogy akkor szeressük egymást, gyerekek. Bárhonnan is indítsanak a lelkészek, bármi legyen az ige, jöjjenek erről, jöjjenek arról, így kanyarítják, úgy szövik, de mindig ugyanaz a prédikációknak az összes eleme, az Isten jó, mi rosszak vagyunk, ezért rossz nekünk, de az Isten jó, és ezért jön, segít, Jézus minden megoldódik, ezért nekünk hálásaknak kellene lennünk, és ha azok vagyunk, akkor Isten annyira jó, hogy ezt a hálát nem is maga felé akarja fordítani, hanem a többi embertársunk felé, akiket nekünk hálából az Isten iránt szeretnünk, kell, illik, nem szóval, hanem tettel, amen. Szeressük egymást, gyerekek. Tehát, hogy körülbelül úgy érzik a fiatalok, hogy bárhova mennek, ugyanezt hallják lényegében. És azért én azt mondanám, hogy hát mi is a baj ezzel egyébként, hiszen ez a kereszténységünknek a központi üzenete. És végülis tényleg 2000 év óta ugyanezt mondjuk, de akár nem mondhatjuk-e joggal 2000 év óta ugyanezt, mert vajon hallgat-e ránk a világ? Megfogadják-e azt, amiről a prédikációk szólnak? És biztos ismerjük, és lehet, hogy akkor ez pont egy olyan illusztráció, ami úgy kerülhet elénk, hogy a könyökünkön jön ki. Szerintem többen ismerik, hogy az idősödő János apostolról őrizték meg ezt a legendát, hogy az életének a vége fele mindig csak azt hajtogatta, hogy szeressétek egymást, fiacskáim, szeressétek egymást, fiacskáim. És akkor már a tanítványok nagyon unták, neki durálták magukat, és megkérdezték az apostolt, hogy jó, de most miért mondod mindig nekünk ezt, hogy szeressétek egymást, fiacskáim? És mit mondott ugye az apostol? Hát azért, hogy szeressétek egymást, fiacskáim. Tehát tényleg nem lehet ugye elégszer mondani, mert igazából meg kellene fogadni, mondhatnánk azt, hogyha betartaná a világ, meghallgatná a világ, akkor nem mondanánk mi többet, de akkor tudjuk azt, hogy inkább az lesz, hogy Jézus Krisztus előtt tér vissza, mint hogy mi abba hagyhatjuk, hogy ezt mondjuk. Mégis tehát mi a baj tehát ezzel, hogy mi ugyanazt mondjuk, hiszen hiányzik ebből a világból a szeretet, a jótett, a jámborság és a kegyesség, a Jézusba vetett hit. Cornélius századosnak a története került elénk az elmúlt napokban és ma is, és Cornélius pedig valamelyest felrúgja azért a papírformát. Felrúgja ami megszokott bibliai, meg kegyes élettörténeti forgatókönyveinknek a megszokott módját. Mert most azt mondhatnánk, hogy az ő történetének az eleje, az nagyon sok bibliai történetnek, meg való életből vett kegyes történetnek valahol a vége. Ő úgy indít, hogy ő igazából már egy jó ember. Most ez pont nem került felolvasásra, de a tegnapi rész, meg a tegnap előtti rész mutatja be őt úgy teljesebben, hogy ő egy emberséges katona, egy jámbor ember, egy erkölcsi példakép, egy nagy adakozó, az egész háza népe, egy kegyes Isten félelemben él, egy példás családfő, mondhatnánk, hiszen ezt nem kényszeríthetné rá a gyerekeire, meg a szolgáira. Egy jó főnök, egy megbecsült polgár, egy jó ember. Így indít már maga ez a történet. Milyen hiányossága is lehet neki. Lehetne még ehhez az emberhez bármit is hozzáadni. Azt mondhatnánk, hogy hát hiszem, ez az ember már kész van. És mégis valami hiányzik Kornéliusnak. Mégis valami fogyatékossága mégiscsak van neki. Az Isten hiánynak az űrje ott van a lelkében. És abban hányszor szólunk állítatokban, prédikációkban arról, hogy milyen dolgokat tesznek az emberek ennek az űrnek a helyére, vagy próbálják ezt az űrt az életükben betölteni, és valóban a legtöbbször könnyen kifogásolható dolgokat szoktunk felsorolni, anyagi javak halmozását, valami mániákus cselekvést, káros dolgokat, tévcselekvéseket, szenvedélyeket, mindenféle olyan dolgot, amivel az ember próbálja ezt az Isten hagyta űrt a lelkében betölteni, vagy legalább azt a hiányérzetet, azt a fájdalmat, amit ez okoz, ugye tombítani és hárítani. És Kornéliusnál azonban nem ilyen hiába való, földhöz ragadt, könnyen megítélhető dolgok vannak, humánum van, jótékonykodás van. És valóban meg annyi embernél láthatjuk, hogy valaki a művészetet teszi oda, ennek az űrnek a helyébe valaki a kultúrát, tehát nagyon sokan, úgymond a humánumot, a jótékonykodást. Kornélius egy ilyen fajta típusú ember. Ő nem lator, aki joggal beláthatja, hogy hát az ő bűncselekményei miatt jogosan van ott a kereszten. Ő nem egy Zákeus, aki a saját népének a vérszívásával gazdagodik meg. Nem tékozló fiú, aki a disznók vájúáig jut, amíg észreveszi, hogy hát hoppá, ha itt maradok, akkor éhen halok. Valahogyan kiutat kell találni ebből a szorult helyzetből. Kornéliusz nem a samáriai asszony, az ötházastársa, és már a hatodik már nem is az, mert minek is vegye el. És nem is Saul, aki lihegve üldözi a keresztényeket, hogy házról házra járhasson és rabláncra fűzhesse őket. Kornéliusz, azt mondhatnánk, hogy ha más bibliai történetekkel akarjuk őt párhuzamba hozni, hogy ő a gazdag ifjú. A gazdag ifjú, aki mindent megtett, mindent betartott, minden kívánalomnak eleget tett, de akinek mégis van egy fogyatkozása, egy döntő fogyatkozása, hogy azt az űrt, amit az Isten hagyott hátra az életében, azt csak az Isten képes betölteni. És ugyanakkor azonban Kornéliusz egyrészről a gazdag ifjú mindent megtett, mindent megtartott, ráadásul nem is zsidó, nem is várja ezt el tőle igazából senki, hanem római létére tölti be, szinte teljes mértékben ezt a zsidó életformát, de mégis Kornéliusz nem gazdag ifjú, abban az értelemben, hogy a fogyatékossága, amikor elé kerül, akkor az őt foglalkoztatja, és annak a betöltésére ő szándékozik. A fogyatékosságát felismeri és elismeri. És ebben a mai jelenetből olyan szépen elétárult az a nagy érzelmi töltet, ami benne megnyilvánult. Ahogyan odaveti magát Péternek a lábához, a római százados, a zsidó halásznak a lábához. Érezhető, hogy átjön ebből a kis jelenetből is, hogy micsoda érzelem, micsoda indulat, micsoda megtapasztalás és öröm. Micsoda megkönnyebbülés van benne, hogy egyetlen egy dolog hiányzott, de mégis a kulcs dolog hiányzott, és most aztkor arra úgy érzi, hogy rátalált. Ő is részesedhet a lélekből, ő is átélheti az Istenre találásnak az örömét, és ő benne is elpecsételheti a lélek a már korábban megismert prófétai üzeneteket, benne, a rómaiban, a pogányban, a kívülállóban, benne is megszülethet teljes joggal az érzés, élek többé nem én, hanem él bennem a Krisztus. Kedves testvérek, én szerintem teljes joggal mondhatom, hogy mi, akik itt vagyunk, jó emberek vagyunk. Már amennyiben nem vagyunk gyilkos latrok, nem vagyunk kiszipolyozó, harácsoló zákeusok, nem vagyunk 5-6 férjes samáriai asszonyok, nem vagyunk vérért lihegő zélóta Saulok. De mégis, amit Cornélius példájából a mai alkalommal láthatunk, hogy a jó embereknek is kell Jézus Krisztus. Nem a jól neveltség, nem a civilizáltság, nem az emberiesség, a humánum, a jó modor, még csak nem is a jótékonykodás, sőt azt láthatjuk itt Cornélius példájából, hogy még csak nem is a kegyes élet az, ami megtart, hanem Jézus Krisztus tart meg. Ő egészít ki, ő teljesít be, ő készít el. Az ige, én ma úgy éreztem, hogy ezt akarja az eszünkbe juttatni. Amen. Csendesedjünk el és imádkozzunk. Mennyi atyánk, valóban te látod azt, hogy a mindennapoknak igeiben, rohanásaiban milyen sokszor úgy éljük bele, úgy automatikusan, autópilótán a életünket a világba, és valóban olyan sokszor ki is üresednek a kegyes és jámbor cselekedeteink is. És te látod, hogy néha elkap, hogy mi ennek az értelme, hogy valóban mi ennek az igazi célja, és kérünk téged, mennyi atyánk, hogy legyen bennünk a Cornéliuszi példának a hatása, hogy tudjuk számon tartani, felismerni a hiányosságainkat, ezt az egy szükséges dolgot, hogy nekünk hozzád kell kapcsolnunk az életünket. Kérünk téged, hogy újra és újra keressük és kövessük a te akaratodat, és újonnan és újonnan kérjük azt, hogy valóban te a benned való bizalmat és hozzád való szándékot, azt újra és újra pecsételd meg a mi életünkben, lelked által. Kérünk téged, mennyei atyánk, így szolgálatunkért, add meg, hogy az is ne pusztán csak egy külső munka legyen, hanem valóban, még hogyha nem is a teljesre van rálátásunk és ráhatásunk, de mégis úgy fogjuk fel, mind-mind egyéni rész szolgálatunkat, mint ami a nagy egészért, egyházadnak az ügyéért, öröm hírednek a terjesztéséért, és a te nagyobb dicsőségedért való szolgálat és tevékenykedés. Erre segíts bennünket, kérünk téged most erről a helyről is, megüresedettjeinkért, betegeinkért, mindenfajta szükséget szenvedőnkért. Segíts bennünket is, hogy valóban őket meglássuk, őket támogassuk és felemeljük. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. A mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.